Folytassuk műsorunkat. Hamarosan megérkezik Magyarországra a Peugeot 5008-as modelljének harmadik generációja. Az első sorozat egyterűként, majd második generációsként, SUV-ként megszülető méretes jármű továbbra is marad városi terepjáró, de belső rendezésében például a három részben mozgatható üléssornál feltűnnek az egykori egyterűs gének nyomai. Az új 5008-as elektromos hajtással látta meg a napvilágot, de egyes piacokon kétféle hibrid hajtáslánccal is rendelhető lesz. Az E5008 ugyanarra a platformra épül, mint a nemrégiben debütált fiatalos, sportos külsejű E3008, de bő arasznyival hosszabb és szögletesebb karosszériájú. Kétféle akkucsomaggal egy és két motoros, vagyis négykerekes hajtáslánccal érkezik. Az erősebb egymotoros változat hatótávja ígéret szerint akár 660 km-es is lehet. A kétféle hibrid közül a plug-in tűnik érdekesebbnek, azzal tisztán elektromos hajtással 80 km-es táv megtételét ígéri a gyártó. Ebben a méretosztályban igazi utazó villanyautóval áll tehát versenybe a Peugeot E3E. Ebben a méretosztályban igazi utazó villanyautóval áll tehát versenybe a Peugeot E5008. A részletekről Mocsai Zoltánnal, a márka magyarországi marketing menedzserével beszélgetünk. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szia, köszönöm a meghívást!
Említettem, hogy a 3008 és az 5008, az E jelzésüket különösen kiemelve, hát testvérek, de nem ikertestvérek, tehát a vérvonal azonos, de küllemileg azért igen jelentős eltérések vannak, a méretről már nem is beszélve. Mégis azt kell mondanom, hogy mind a kettő egyértelmű érződik az a törekvés, amit a Peugeot az utóbbi években előre is jelzett, hogy olyan fejlett technológiát valósít meg a digitalizáció nevében, amely egyrészt versenyképes elektromos hajtással látja el az modelleket, minden modellt, másrészt pedig olyan komoly fedélzeti rendszereket épít be, esetben 5008-as esetében talán már 30-at is meghaladó darabszámban, amely hát az élvonalban helyezi a világpiacon. Mi valósul meg az E5008 esetében ebből?
Igen, ahogy említetted, tulajdonképpen ez egy termékcsalád, amelynek az egyik tagja a tavalyi évben bemutatott 3008, illetve E3008, ami egyébként néhány hónapon belül ide Magyarországra is megérkezik. A másik tagja az pedig a 7 személyes kivitelű 5008-as, ami körülbelül az őszi időszakban fog ide hozzánk megérkezni, és nemrég hozták nyilvánosságra az első képeket. A tét egyébként hatalmas, hiszen egy nagyon sikeres termékcsalád a Peugeot életébe. Gyakorlatilag ez már a harmadik generáció. Hogy mondtad, az első generációt még nem tudták eldönteni igazából, hogy egy terűt csináljanak, vagy egy kicsit ilyen hobbi terepjárós legyen a fazon, azokat akkor úgy hívtuk, hogy crossover. A második generáció...
Vagy MPV.
Igen, a második generáció az már egyértelműen az SUV hobbi terepjáró irányba, vagy városi terepjáró irányba ment el, a jelenleg is futó, vagy hát kifutó 3008-as, 5008-assal, és ez egy nagyon sikeres modell volt Európában. A 3008-as az gyakorlatilag évekig vezette, vagy toplistás volt a kompakt SUV kategóriában, és együtt, ha a két autót nézzük, akkor közel 2 millió darabot gyártottak belőle, és egyébként az évautója díjat is elnyerte a 3008-as. Szóval ez a kis termékcsalád újul meg tulajdonképpen idei évben, és ahogy ez szokott lenni, egy néhány hónappal követi az egyiket a másik. Hogyha ugye hallgatókat képbe kellene helyezni, akkor azt lehet mondani, hogy a 3008-as az inkább a klasszikus városi SUV, kicsit kupésabb, sportosabb kivitelben. Az 5008-as pedig tulajdonképpen 90-valahány százalékban ugyanezekre a technikai alapvetésekre, platformra épülő, kicsit tágasabb, családi, nagycsaládos felhasználásra készülő autó, egy kicsit konzervatívabb vonalvezetéssel, magasabb tetővonallal, nagyobb tengelytávolsággal, de nyilván az ezzel járó előnyekkel, tehát hatalmas csomagtér, illetve harmadik ülés.
Hát tegyük hozzá, hogy arasznyi az 16 centit jelent ebben az esetben, annyival nőtt a 3008-hoz képest az E5008-as hossza, egész pontosan 4,8 méteres. A szélessége sem, hogy mondjam, hétköznapi, hiszen 1,9 méter az autó szélessége, a tengelytáv pedig 2,9. Az már egy elég méretesnek számít, hiszen minél nagyobb a tengelytáv, annál nagyobb a belső tér és a lábtér hátul különösen, hát itt pedig indokolt volt, hiszen egy nagyméretű, akár három üléssoros autó is megrendelhető. Ami egyébként nem megy a csomagtér rovására, hiszen itt a gyári adatok szerint 748 literes a csomagtér.
Igen, tehát ez egy klasszikus. Ugye amit még érdemes elmondani erről a kategóriáról, hogy gyakorlatilag ami 20-30 évvel ezelőtt volt a kompakt hatchback kombi kategória, amit golf kategóriának is hívtunk, ennek a szerepét Európában már teljesen átvette ez az SUV szegmens. Tehát hogyha ma Európában egy átlagos családi autót keres, attól függően, hogy hányan vannak, akkor egy 3008-ast vagy egy 5008-ast fog választani. Ezért is volt ez a nagy siker az előző generációnál, és ezért nagyon fontos modell. És a kettő közül valóban az 5008-ast azt arra hegyezték ki, egyébként volumenben ez egy jóval kisebb arányt képvisel, mint a 3008-as, hogy a nagyobb családok igényeit is ki tudja elégíteni, és megőrizte gyakorlatilag azt a specifikumát vagy előnyét, amelyet egyébként az előző 5008-as is tudott, hogy ez már egy olyan nagyméretű autó, ami már az egyen nagyobb méret kategória felé kacsingat, tehát nem azt mondom, hogy több ezer kilométeres útra, de egy pár száz kilométeres útra itt már nyugodtan a harmadik üléssorba is el lehet helyezni a gyerekeket, és még érzékelhető méretű csomagtér is marad mögötte, hiszen 7 személyes konfigurációban is több mint 250 literes a csomagtér, úgyhogy el lehet vele indulni nyugodtan. Nyilván ezt nem arra szánták, hogy 7 személlyel tényleg hosszabb távra, nagyobb nyaralásra menjünk, de hogyha alkalmanként valakit be kell ültetni, akkor kényelmesen el tudjuk szállítani. Mindemellett megőrizte azt a nagyon vonzó dizájnt és ezt a nagyon magas technológiai színvonalat, amit a 3008-assal bevezetünk.
Hát ha beülünk a vezetőülésbe, nagyon furcsa kép tárul az ember szem elé. Egyrészt van egy olyan hosszú, jó fél méter hosszúságú, a műszerfalból a vezető előtt kiemelkedő digitális tábla, amire mindent kitett a gyár. Mindenféle ábrákat, órákat, adatokat, amelyeket természetesen szabadon lehet állítani, sőt vannak olyan gombok, amelyeket dedikálni is lehet utólag. Egy nagyon pazar kilátást nyújt az autós számára, hiszen nem kell levenni szinte az útról a szemét, és egy pici szemmozgással ugye az autók középe felé szinte egy panoráma képet kap a műszeretség működéséről.
Igen, és nem véletlen, hogy úgy nevezték el ezt a vezetőhelyet, vagy ezt a koncepciót, hogy panoráma eye cockpit.
Úgy nevezték, ezt nem tudtam.
Egyébként még a képekről nem is jön annyira le, én már ültem a 3008-asba, és tényleg úgy van megalkotva ez a vezetőhely, hogy nagyon jól körülöleli a vezetőt. Tehát ilyen apró trükkök vannak, hogy az ajtópanelen lévő, például ablakemelő, gombokat tartalmazó felület egy kicsit meg van döntve. Maga az érintőképernyős egység, ami egy hatalmas 21 szolos panoráma képernyő, egy kicsit ívelt a vezető felé, de éppen csak annyira, hogy az utas is lássa és elérje. Maga a közép konzol is egy kicsit be van döntve, és gyakorlatilag egy ilyen 10-15 centis környezetben megtaláljuk az indító gombot, az üzemmód választó gombot, a hangerő szabályzót, azokat a legfontosabb kezelőszerveket, hiszen maradtak azért fizikai kezelőszervek, amelyeket a leggyakrabban használunk. Van egy személyre szabható gombsor, ami gyakorlatilag azért jó, mert az érintőképernyős egységeknek azt a rákfenéjét kiszűri, vagy kiküszöböli, hogy mindenkinek ugye más funkció a fontos, amit gyakran szeretne kapcsolgatni, elővarázsolni, és ezeket itt személyre szabhatóan egy külön panelra ki tudjuk tenni, és itt már nem csak 5 ilyen funkciót, hanem 2x5 darabot tudunk kihelyezni, akár olyan egész konkrét parancsokat, hogy hív fel XY-t, adott rádióállomás frekvenciájára hangolj, vagy egy cím a navigáció betáplálva, ezeket ki tudjuk ide tenni, és mindig a kezünk ügyébe rendelkezésre áll. Tehát gyakorlatilag az érintő képernyős egységeknek a sokoldalúságát ötvözi a hagyományos gombsornak az ergonómiájával, és látványra sem utolsó az egész eye cockpit, ez egy kicsit kevésbé jön le a képekről, hiszen sok gyártónál látunk ilyen nagyméretű érintőképernyős egységeket, de itt egy olyan különleges megoldást alkalmaztak, hogy az ezt tartó konzolok gyakorlatilag láthatatlanok, tehát a kijelző mögött helyezkednek el, és a kijelző alatt van egy ilyen díszburkolat, ami kapott egy háttérvilágítást, és emiatt az egész kijelző is olyan, mintha itt úszna a műszerfal fölött, így nagyon különleges látványt nyújt, különösen este, amikor ez a hangulatvilágítás, ami egyébként 8 színbe konfigurálható, megvilágítja ezt az ilyen kicsit pöttyös alumínium felületet, nagyon különleges és nagyon futurisztikus hangulata van az egésznek, mindemellett nagyon könnyen kezelhető és tényleg nagyon ergonomikus a kialakítása.
Nappali fényder is különleges a fény hatás az autóban ülve, hiszen az első két ülés felforrott kétrészes padon ám a napfénytető található, ugye annak egy része nyitható is. És nagyon érdekes, ugye utaltam rá, hogy vannak azért egyterűs gének is, például a második sor, üléssor hosszirányban tologatható, és dőrészszöge is állítható. Tehát ez kicsit visszautal arra a korszakra, nagyon jól berendezhető az utastér. De hogyha rátérünk a műszaki tartalomra, a hajtáslánc, amit nagyon lényeges egy elektromos autónál. Tehát az E5008-asban ugye kétfajta hajtásláncot építettek be, illetve hármat. Azért kettőt, mert ugye kétfajta akkumulátor teljesítményt kapott, de háromfajta hajtással.
Igen, az az érdekesség, hogy ugye ez az új modell E5008-asként szerepel az anyagokban, de ahogy te is említetted, ugye létezik belőle belső égésű kivitel is, itt nálunk is elérhető lesz, majd ezekről utána beszélünk, de nyilván a nagy durranás az elektromos kivitel.
Hát ezzel indult a buli, mondhatnám.
Így van, mégpedig azért nagy durranás, hiszen ez az egyik első autó a 3008-as mellett, amely a Stellantisnak a vadonatúj STLA Medium platformjára épül, amelyet már kifejezetten elektromos autók számára fejlesztettek. Ezért nem azt jelenti, hogy csak elektromos lehet, de már erre optimalizálták. Az akkumulátornak az elhelyezkedése, a segédberendezések, a futómű, az volt a cél, hogy minél jobban, hatékonyabban el lehessen rejteni egy minél nagyobb akkumulátort, mindemellett az egész autónak a hatékonysága nagyon jó legyen, magyarul alacsony legyen a fogyasztása, ezáltal adott akkukapacitás mellett a hatótávolságot lehessen maximalizálni. Mert ugye ennek két lehetőség van, vagy megnövelik az akkumulátor kapacitást, de az nem jó, mert nagyon drága,
nehéz
elhelyezni, vagy pedig az autónak a hatékonyságát próbálják növelni. Itt a 3008-5008-asnál ugye mind a kettő érvényesül. Az alapakkupak már egy elég nagy kapacitású 73 kWh-s akku.
Ez nem elég, nagyon nagy.
Nagyon nagy. A long range verzió, vagy nagy hatótávolságú verzióban pedig egy nettó 98 kWh-s akkumulátort találunk. Ezzel lehet egyébként elérni a már említett 660, illetve közel 700 km-es hatótávot a 3008-asnál, de mindemellett, hogy viszonylag nagy az akkumulátor, mindent megtettek annak érdekében, hogy az autó fogyasztását minimalizálják, tehát itt a gyártó 14 kWh körüli fogyasztásokat ígér.
Hát ez olyan, hogy egy benzines autónál mondjuk 4 litert mondanál körülbelül.
És ez nem véletlen, gyakorlatilag rekorder a piacon is, tehát nagyon kevés konkurens, most nem akarok márkákat mondani, aki ebben specializálódott tud ilyen alacsony fogyasztási értékeket, és a 3008-ast már volt alkalmunk egy picit vezetni a nemzetközi sajtóbemutatón, úgy tűnik, hogy tényleg tudja ezeket az értékeket és hatótávolságokat.
Tegyük hozzá, egy átlagos villanyautó, az átlagos, tehát elég sok fut most már az utakon, általában 16-17 a legalacsonyabb teljesítmény, fogyasztási teljesítmény, inkább 18-20-21 kWh jön ki. Tehát az a 14, az hihetetlen nagy tűnik jelenleg.
Igen, nyilvánvalóan azért ez a 14, ez egy optimális adat, tehát a mérési ciklusban 20 Celsius fokos hőmérsékletnél, de én azt gondolom, hogyha mondjuk egy autópálya tempónál, ami ebből következik, hogy mondjuk egy 17-18 kWh-s fogyasztást tud, már az egy tekintélyes hatótávolságot fog eredményezni mindkét akku méret esetén.
Tehát a 73 kWh-s akkumulátorral szerelve kétfajta modell vásárolható meg, ugye az egyik egy gyengébbik, az 210 lovas, a másik 230 lóerős. És aztán ugye van az erősebb, az, ami 98 kWh-s akkucsomagot kap, ehhez viszont társul két villanymotor is, az első az 210 lóerős, a hátsó 110 lóerős, ugye így lesz összeadva 320 négykerékhajtásban.
Igen, egy kicsit pontosítom a konfigurációkat, tehát úgy néz ki, hogy az alaptípus...
Változott ezek szerint? Én puskáztam most itt a gyári anyagot.
Nem változott, legalábbis én nem tudok róla. Az alapverzió az a 73 kWh-s akkupak, és ebben lesz kétfajta kivitel, lesz egy első kerékhajtású, ez a 210 lóerős, és lesz egy négykerékhajtású, aminek mert hátul is van egy villanymotorja, ennek az összteljesítménye, ha jól emlékszem, 320 lóerő, tehát egy gyakorlatilag ugyanazzal az akkupakkal dolgozik, és a másik, a nagy akkumulátoros kivitel, a 98-as, abból csak első kerékhajtású változat lesz, 230 lóerő teljesítmény. Itt igazából azért van egy kis teljesítménykülönbség, ugye volt 210-es, 230-as, és az autó tömege nagyobb lett a nagy akku miatt, és ugyanazokat a menet teljesítményeket próbálták elérni a nagyobb akkuval, ezért kellett megemelni a teljesítményt. Tehát tulajdonképpen ez a három konfiguráció lesz elérhető.
Igen, hát egy új autónál még eltérnek a számok, nálam, ami itt van a papír, pont ennek az ellenkezője van leírva.
De lehet, hogy te már többet tudsz, és majd érkezik a...
Itt a dupla motoros a erősebbnél van, erősebb akkus. Nem jó, oké, hát végül is még nincs itt az autó, még bármi történhet.
Mire... Abszolút így van.
De gondolom, hogy most már veszitek föl rá a előrendelést, a gyártás már folyik.
Úgyhogy... Hát egyelőre még az 5008-asra egyébként nem, tehát ott egy őszi bevezetéssel készülünk. A 3008-as az, amit hamarosan meg fogunk nyitni egy előrendelés szempontjából, de tekintve, hogy a két autója nagyon szoros rokonságban van, gyakorlatilag egy két hónappal ezt fogja követni az 5008-as is. Egyébként nagyon népszerű volt az elődje Magyarországon is, igen, hiszen a nagycsaládos programban rengeteget adtunk el belőle, és a maga, tehát a 7 személyes SUV kategóriában itt Magyarországon is hosszabb ideig tudtuk vezetni a szegmest.
Beszéljünk a belsőgűsű motoros változatok, hiszen azok is kaphatók lesznek Magyarországon. Egyik egy hibrid, a másik pedig egy plug-in hibrid változat. Mind a kettő nagyon érdekes. Számomra a plug-in izgalmasabb, hiszen 82 km hatótávot ad meg a gyár tisztán elektromos fogyasztással.
Igen, abszolút nagyon fontosak a belsőgűsű verziók. Különösen itt nekünk Magyarországon, ahol azért még mindig a piacnak 90-95%-a azért belsőgűsű. Egyébként más európai piacokon is azért nem jellemző, hogy az elektromos változat adná az értékesítési mixnek a nagy arányát, de a gyártó egy kicsit előre tekint, és azért a következő évek folyamatait próbálja itt a kínálatban leképezni. De ami nagyon fontos, hogy ahogy említetted, vannak belső égésű verziók is. Itt a belépő változat, az egy vadonatúj hibrid hajtást takar. Ez egy 48 voltos hibrid rendszer, amelyet egy 1-2-es motorra építettek rá. Egyébként már ez elérhető, nemrég érkezett meg kisebb modelljeinkbe, és nagyon pozitívak az első tapasztalatok. Ez gyakorlatilag egy felhasználó szempontjából egy klasszikus hibrid rendszer, tehát alacsony sebességen, pusztán elektromos üzemmódba megy, körülbelül 1 kilométert meg is tud így tenni. Nagyobb sebességnél lép működésbe a benzinmotor, és a kettő együtt is egy nagyon takarékos üzemet eredményez. Egyébként a régi 5008-asban is van már ilyen motorizáció, ugye végére megérkezett, és 6 liter körüli fogyasztásokat produkál, ami azt gondolom, hogy egy ekkora testbe nagyon jó érték, mindemellett nagyon kellemes vezetni, egyenletes a nyomatékleadás. Aki egy kicsit nagyobb teljesítményt szeretne, és azért szeretne kacsingatni az elektromos autózás felé, érkezik majd a 195 lóerő rendszerteljesítményű plug-in hibrid. Ugye ez egy tölthető hibrid motorizáció. Itt annyira megnövelték az akku kapacitást, hogy már több mint 80 kilométert képes tisztán elektromos üzemmódban megtenni, de ha nem töltjük, akkor is egy elég takarékos hibridként üzemel, és azért van 195 lóerő teljesítményünk. Egyébként egy vadonatúj rendszer lesz ez a hajtás szempontjából, egy új 7-sebességes dupla kuplungos váltóval egybeépített elektromos rendszer fogja biztosítani az elektromos hajtás benne, úgyhogy mi is nagyon izgatottan várjuk az első próbákat ezzel a hajtással. Itt ugye, amit ki kell emelni, az a 80 km fölötti elektromos hatótáv, tehát tényleg ez az autó, hogyha még valaki egy kicsit messzebbről ingázik, akkor is abszolút alkalmas arra, hogy napi szinten elektromos üzemmódban használjuk, és a hétvégén pedig kihasználjuk a benzinmotor nyújtott a nagyobb hatótávolságot, úgyhogy egy nagyon jó választásnak ígérkezik ez is.
A három elektromos és a két benzines hibrid változat az egy időben lát majd napvilágot, egy időben lehet Magyarországon találkozni vele, vagy pedig ütemezés lesz?
Így van, lesz egy kis eltérés a bevezetési dátumokban. Először a kis akkumulátoros elektromos alapváltozat érkezik meg. Ezt követően egy körülbelül fél évvel érkezik a nagyobb hatótávolságú, illetve a nagyobb teljesítményű négykerekes elektromos változat. A belső égésű vonalon pedig első körben a 136 lóerős hibrid, és így körülbelül 2-3 hónappal később, ezt még nem látjuk pontosan, hogy mennyi, egy picivel később érkezik a plug-in hibrid változat.
Tehát durva egy év, mire teljesen itt lesz mindaz öt
így
változat.
Van, tehát gyakorlatilag ugye ősszel elindul a forgalmazás, és jövő év tavaszára lesz elérhető szerintem az összes verzió.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Mocsai Zoltánt, a Peugeot magyarországi marketing igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.